Miért voltak komoly tétjei a Google ellen indított pernek?
Ez a jogi eljárás, ez 2020-ban kezdődött, míg az első Trump adminisztráció indította el ezt a szokaszt, ami végül is 2023-ban emelkedett perre a Biden elnökség alatt. És ugye arról szólt ez az ügy, hogy a Google a keresőszolgáltatások piacán illegális monopóliumot épített ki magának azáltal, hogy többek között is felhasználva, többek között azáltal, hogy integrálta a keresőmotorját, vagy a keresőszolgáltatását a Chrome-ben, webböngészőben, az Android mobiloperációs rendszerbe, olyan exkluzív szerződéseket kötött készülékgyártó cégekkel, amelyek garantálták számára azt, hogy a Google keresője kiemelt helyen van a készüléken, már alapállapotban, amikor a készülék megérkezik a felhasználóhoz, már akkor ott van a szoftver, ez a keresőprogram a telefonra előtelepítve, illetve olyan exkluzív szerződéseket is kötött egyes gyártókkal, mint elsősorban az Apple-t érdemes kiemelni, amely arról szólt, hogy azért cserébe, hogy a Google keresője legyen az alapértelmezett kereső motor a Safari böngészőben, ugye ez minden Apple, iPhone-on és Apple MacBook-on az alapértelmezett böngésző, ezért a Google jelentős összegeket, és itt nagyon jelentős összegeket, gondolni éves szinten több milliárd dollárról beszélünk, jelentős összegeket fizetett az Apple-nek. És 2024. augusztusában az elsőfokú bíróság megállapította, hogy ezek a módszerek, vagy ezek a praktikák, ezek jogellenesek voltak, és a Google monopóliumot épített ki magának a keresős szolgáltatások piacán.
Miket vártak volna el a Google-től ebben a perben, vagy az ítélet után?
Hát ugye a tét az volt, nagyon komoly tétje volt az ügynek, hogy ebben a jóvátételi szakaszban akár arra is kötelezhetik a Google-t, olyan kulcstermékeit, mint például a Chrome webböngésző, vagy az Android operációs rendszer, értékesítse, külön cégbe szervezze, eladja kötelező struktúrális változások, amelyekre volt már korábban példa más iparágokban, de a technológiai iparban gyakorlatilag ez még már példát nem esett lett volna. Ugye a jóvátételi szakasznak a meghallgatása az, amikor tavasszal zajlott, a fél technológiai iparnak a minden szereplői vezetői ott voltak, meghallgatták az Apple vezetőit, meghallgatták a konkurens böngésző fejlesztő vezetőit, meghallgatták az AI cégek vezetőit is, és hát végül most ez a hétfői ítélet arra jutott, hogy igazából semmilyen struktúrális változást nem kell végrehajtania a Google-nek, valamint nem is kell minden exkluzív szerződést felmondania a készülékgyártókkal.
Tehát felfogható ez győzelemként a cég számára ez az ítélet?
Tulajdonképpen felfogható, bár azért vannak kötelezettségek, amelyeket teljesíteni kell a cégnek, ilyen például az, hogy az anonimizált kereső statisztikákat jelképes összegért cserébe a konkurencia rendelkezésére kell bocsátani. Ugye ez azért fontos, mérnegazdasági szempontból nagyon fontos tényező. Ugye az felhasználói bázisának méretéből fakadóan rengeteg ilyen statisztikai adatot gyűjt, ugye mire keresnek rá a felhasználók, milyen oldalakat látogatnak meg a felhasználók jellemzően, onnan szerez be a Google adatokat milyen oldalakról. Ezeket pénzért most köteles lesz majd a kisebb cégeknek a rendelkezésére bocsátani, és ugye jóval kevesebb felhasználóval rendelkeznek ezek kifolyólag, ugye a termékeiket nem tudják olyan szinten optimalizálni, ahogy mondjuk a Google keresőjét tudja optimalizálni, az akár milliárdos felhasználói bázisnak a segítségével.
A felhasználók érdeke is, hogy ilyen ítélet született?
Alapvetően ez ugye megközelítés kérdése, vagy attól függ, hogy honnan nézzük. Ugye egyrészt felvetődött, és ezt a bíró a ítélethozatal során, vagy ítélethirdetés során is említette, hogy abban az esetben, hogyha például arra kellett volna kötelezni a Google-t, vagy arra kötelezték volna a Google-t, hogy a Chrome webböngészőt szervezze ki és adja el egy másik cégnek, akkor felmerült volna annak az eshetősége, hogy a Chrome webböngésző az nem fog annyira jól működni, mint hogyha a Google működtetné, vagy nem lesz olyan jó minősége ennek a terméknek. Egyszerűen azért, mert annyira bele van ágyazódva, bele van drótozva a Google ökoszisztémájával ez a termék, vagy ez a szoftver, hogy nem lehet anélkül eltávolítani egyszerűen, hogy ne okozzon valamilyen szinten fennakadásokat. Másfelől meg ugye vannak olyan lobbisták, akik az ítélet és után azt mondták, hogy kicsit olyan hasonlatot hoztak, hogy olyan ez, mint hogyha valaki egy bűnösnek nyilvánítanának mondjuk bankrablás miatt, vagy bankrablás vágyával, majd aztán azt az ítéletet hoznák vele szembe, hogy írnak köszönő levelet a bank alkalmazottainak, és egyébként a pénzt nem megtarthatja. Tehát, hogy így igazából eléggé kétvéglet mozognak a a reakciók. A Google sem elengedett egyébként teljes mértékben az ítélettel, valószínűleg meg fogja fellebezni még így is, most már ugye van rá jó alapja. Magát az egész tényállást, hogy a monopóliumot épített volna, ki ezt most teheti meg már, hogy megszületett a jó átételi ítélet.
Hogy kommentálta az ügyet, a végkimenetet maga az igazságügyi minisztérium?
Érdekes módon egyébként az igazságügyi minisztérium, aki ugye ezt az egész perperesként indította, győzelemként tálalta az ügyet. Ugye ők azt mondták, hogy az első Trump-adminisztráció sikeresen bíróság elé citálta a Google-t, most pedig a második Trump-adminisztráció meg is nyerte a pert a Google-vel szemben, és technikailag ez valóban igaz. Az más kérdés, hogy azt a jogsértő állapotot, amit a bíró megállapított ugye tavaly szeptemberben, vagy augusztus végén, azt feloldja ez a mostani ítélet. Én azt mondom, hogy nem fogja feloldani, a felhasználók szempontjából érezhető változás nem fogja semmit sem eredményezni.
Szóba hoztad, hogy hogy kapcsolódik ide az AI ide is, hogy jön ehhez a perhez?
Abszolút passzol a pernek a tartalmához, vagy az egész folyamathoz, abból a szempontból, hogy a különböző mesterséges intelligencia alapú keresőket ma már egyre gyakrabban használják internetes keresők helyett a felhasználók. Tehát egyre inkább az a tapasztalat, hogy nem a Google keresőbe írunk be egy kérdést, hanem beírjuk vagy megkérdezünk a ChatGPT-t, vagy a Perplexity-be tesszük fel azt a kérdést, és ugye látjuk azt is, hogy próbálják összeintegrálni a saját keresőtermékeikkel a keresőszolgáltatók a AI-t, és ugye a Google-nek is van erre pár próbálkozása. Ugye azt mondta a bíró, hogy ez egy annyira gyorsan változó piac, annyira nehéz előrelátni, mi lesz a következő években, hogy igazából lehet, hogy ennek semmi jelentősége nem lesz már, hogy a Google a hagyományos keresőpiacon egy monopól helyzetet élvez, mert egy-két éven belül annyira felborul az egész mezőny, hogy már lehet, hogy sehol nem lesz a Google az online keresések tekintetében.
Az, hogy egyáltalán le lehet-e választani a Chrome-ot a Google-ről, erről is szólt valamilyen szinten ez a jogi csatározás?
Igen, abszolút, abszolút, és mint említettem, ugye a bíró azt mondta, hogy ugyan meg lehetne ezt oldani elméletben, de a gyakorlatban viszont ezért nagyon azt hiszem azt a szót használta, hogy természetellenes procedúra lenne, és ugye azért annyira össze vannak integrálva a Google termékei, és nem is külön divízióban van a Chrome, tehát nem az van, hogy van egy leányvállalat a Google-on belül, ami azért felelős, hogy a Chrome-ot fejlesztse, hanem már nem is tudom, melyik üzletág alá van behozódva a Chrome fejlesztés, tehát nem pont a kereső üzletág alá. Hogy nem lehet, tehát se cégjogilag nem lehet megoldani, se technikailag nem lehet megnyugtató módon ezt megoldani, anélkül, hogy még egyszer mondom, hogy ne lenne a termék minőségére ez hatással, negatív hatással egy ilyen tranzakció.